Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.
Amen.
Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéjét, amit egyházunk a mai vasárnapra az igehirdetés alapjául rendelt. Megírva találjuk Ézsaiás próféta könyvének 49. fejezetében, a 13-tól a 16. versig a következőképpen. Újongjatok, egek, vigadozz, föld, újongásba törjetek ki, hegyek. Mert megvigasztalja népét az Úr, és megkönnyörül az elesetteken. De Sion ezt mondta, elhagyott engem az Úr, megfeledkezett rólam az én Uram. Megfeledkezik-e csecsemőjéről az anya, nem könnyörül-e méhe gyermekén. De ha ő meg is feledkeznék, én akkor sem feledkezem meg rólad. Íme a tenyerembe véstelek be, szüntelenül előttem vannak falaid.
Amen.
Keresztény gyülekezet, testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban Izrael népe súlyos büntetést kapott az Úrtól, bálvány imádásért és egyéb bűneikért. És az országot teljes pusztulás érte. A városokat feldulták, falakat lerombolták, és az egykor virágzó föld kietlen romhalmazzá vált. És az ellenséges seregek nem csak a fizikai környezetet pusztították el, hanem a nép lelkét is megtörték. Fiait és leányait fogságba hurcolták, családokat szakítottak szét, és a reménytelenség árnyéka borult a népre. Ez a helyzet nem csak a nép bűneinek a következménye volt, hanem Isten szent és igaz ítéletének a jele is. Mert Izrael eltávolodott az Istentől, elfordultak tőle, aki megszabadította őket egyiptomi rabszolgasságból, aki velük volt a pusztában, és aki örökséget adott nekik az ígéret földjén. De az Isten azonban nem csupán egy ítélő és büntető Isten, hanem irgalmas és hűséges is. Az ebben a fejezetben található ígéretek túlmutatnak ezen a pusztuláson és ezen a szétszórattatáson. Isten ugyanis helyreállítja az ő népét. És ez a helyreállítás nem pusztán a fizikai újjáépítést jelenti. Isten nem csak városokat és a templomot kívánja helyreállítani, hanem a nép szívét és kapcsolatát is ő vele. Ez az ígéret a megbocsátás és a helyreállítás ígérete, amit Isten kegyelméből és az ő szeretetéből ad. Ő emlékezteti Izraelt, hogy soha nem feledkezett meg róluk, még akkor sem, amikor a legsúlyosabb büntetést rótta királyuk. A helyreállítás üzenete minden nemzedéknek szól, mert Isten nem csak Izrael népét, hanem az ő minden gyermekét szeretné helyreállítani ővele, azt a kapcsolatot, visszavezetni magához. Ez az ígéret az evangéliumnak az előképe is. Ahogyan Isten megígérte Izrael a helyreállítását, úgy ígéri meg minden hívő számára a bűneikből való szabadulást és az örök életet Jézus Krisztus által. És ez az ígéret arra is emlékeztet bennünket, hogy Isten hűséges és mindig kész új kezdetet adni azoknak, akik hozzáfordulnak. Ugye ott akkor Izrael népében, vagy a városban, akik ott maradtak, nem nagyon volt okuk az örömre. A város lakói gyászban éltek, kétségek és reménytelenség között. És úgy érezték, hogy az Isten elhagyta őket, és megfeledkezett róluk. Mintha a szenvedéseik és könnyeik teljesen láthatatlanok lennének ő előtte. Elhagyott engem az Úr, megfeledkezett rólam az én Uram, hangzik Izrael keserű panaszait a 14. versben. Ez a fájdalmas vallomás az emberi szív kétségeit tükrözi, amikor körülmények olyanokká válnak, amik talán már túlságosan nyomasztók. Izrael szemszögéből nézve minden remény elveszett. Nép szinte egésze elpusztult, vagy elkurcolták máshova őket. Az egykor büszke fővárosuk romokban hever, a templom Isten jelenlétének szentélye, amely hitük központja volt, teljesen lerombolták. Az emberek úgy érezték, hogy Isten haragja végleg lesújtott rájuk, és az ő jelenléte többé nem érhető el számukra. Tulajdonképpen úgy is fogalmazhatunk, hogy ezek az emberek, akik így tekintettek ezekre a dolgokra, elvesztették az identitásukat, az összetartozás érzését, és egy mélyen összetört néppé váltak. Isten azonban ezekben a versekben megszólítja őket, és tudtukra adja, hogy ez az érzés nem tükrözi az igazságot. Az ő hűsége és szeretete soha nem szűnik meg, és nem hagyja el azokat, akiket kiválasztott. Isten kijelenti ugyanis, hogy nem hagyta el őket, és nem feledkezett meg róluk, még akkor sem, amikor ők a legnagyobb kétségbeesésben voltak. Az ő terve messze túlnyúlik az emberi szem számára látható pusztuláson és fájdalmon. Ez a szakasz arra emlékeztet bennünket, hogy Isten népe számára felejthetetlen. Bár néha úgy tűnhet, hogy az Isten távol van, valójában szüntelenül figyel ránk és gondoskodik rólunk. Isten nem feledkezhet meg az ő népéről, mert szövetsége és szeretete örök. Ezekben a versekben Isten csodálatos reménységre ad okot az ő népének, megígéri, hogy hűséges marad és helyreállítja őket. Isten ezt a bizalmat több képpel erősíti meg, amik egyfajta mélyebb betekintést nyújtanak az ő gondoskodó természetébe. És ezek a képek nem csak Izrael számára voltak megnyugtatóak, hanem mai keresztény hívő számára is, akik néha hasonló kétségekkel és félelmekkel szembesülünk. Isten biztosítja az ő népét, hogy az ő szeretete, hűsége és gondoskodása mindig jelen van, még a legnagyobb sötétség közepette is. Ezek a képek arra hívnak minket, hogy bízzunk Isten hűségében még akkor is, ha a körülmények teljesen reménytelennek tűnnek. Talán nem szívesen valljuk be, de valószínűleg vannak olyan időszakok az életünkben, amikor úgy érezzük, hogy az Isten elhagyott és megfeledkezett rólunk. Olyan pillanatok ezek, amikor a szívünk elnehezül, és úgy tűnik, mintha minden irányból csak nehézségekkel és kihívásokkal találkoznánk. És azt kérdezzük magunktól, hogy miért olyanok a körülményeink, amilyenek? Miért tűnik úgy, mintha az élet egy végeláthatatlan megpróbáltatásból a másikba vezetne? És a küzdelmeink és fájdalmaink közepette feltesszük a kérdést, hogy hol van Isten mindebben? Miért engedi meg, hogy a dolgok ennyire kicsúszanak az irányításunk alól? És ezekben a nehéz időkben néha úgy érezzük, mintha elfelejtettek volna minket, mintha Isten eltávolodott volna tőlünk, és már nem figyelne ránk. Az ilyen érzések persze milyen emberi érzések, de ezek a versek arra emlékeztetnek minket, hogy Isten hűséges. És ez az igazság, amit ő ad nekünk, ez túlmutat a mi érzéseinken és az aktuális körülményeinken. Mert Isten nem tud és nem is fog megfeledkezni rólunk. Az ő szeretete és gondoskodása állandó még akkor is, amikor mi nem látjuk vagy nem érezzük azt. Mert Isten soha nem hagyja el az ő népét és nem felejti el az ő ígéreteit. És ez az ígéret különösen értékes akkor, amikor úgy érezzük, hogy a világ súlya ránk nehezedik. Isten hűségét és irántunk való odaadását több képpel is alátámasztja itt a próféta. Az egyik, amit ki szeretnék emelni, és talán a leginkább szívet érintő kép Isten könyörületességéről szól, amely nagyobb, mint egy anya szeretete a gyermeke iránt. Gondoljunk csak bele, egy anya szeretete az egyik legmélyebb és legönzetlenebb kapcsolat, amelyet emberként ismerhetünk. Egy anya gondoskodása, áldozatkészsége és elkötelezettsége páratlan a földi kapcsolatok között. És mégis Isten azt mondja, hogy az ő szeretete messze felülmúlja ezt. Mert egy anya szeretete olykor megfogyatkozhat, és sajnos előfordulhat, hogy az emberi kapcsolatok megsérülnek, vagy hogy az emberi szeretet korlátokba ütközik. De Isten szeretete soha nem fogy el, soha nem lankad, és soha nem fordul el azoktól, akiket szeret. Ez a tökéletes szeretet állandó, feltételek nélküli és örök. Mert Isten szeretete soha nem függ a mi tökéletességünktől, vagy érdemeinktől, mert ő szeretett minket akkor is, amikor bűnben voltunk, amikor nem volt semmi, amit felmutathattunk volna. És ez a szeretet az ő kegyelméből fakad, és mindent magában hordoz, amiről ő soha meg nem feledkezik, és amire nekünk szükségünk van, hogy erőt és reményt találjunk az élet küzdelmei közepette is. Olyan az ő szeretete, mint egy erős kéz, amely soha nem enged el, vagy egy világító torony, amely mindig útmutatást ad a sötétségben. Ezek a versek arra hívnak minket, hogy ne csak halljuk ezt az igazságot, hanem éljük is át. Bízzunk abban, hogy Isten hűsége és szeretete minden körülmények között jelen van. Ez az isteni szeretet nem csak a mi reménységünk alapja, hanem a világ legnagyobb bizonyítéka arra, hogy Isten valóban törődik velünk, és soha nem felejti el az övéit. Ahogyan az Efezusi levélben olvashatjuk, hogy megérthessétek minden szenttel együtt, mi a szélesség és hosszúság, magasság és mélység, megismerjétek Krisztus minden ismeretet, meghaladó szeretetét, hogy beteljetek Isten egész teljességéig. Pál apostol ezzel a néhány mondattal nagyjából azt akarja nekünk átadni, megfogalmazni, hogy az Isten szeretete csodálatos, és valami olyan dolog, amit az ember elképzelni sem tud. Mert ő előbb szeretett minket, ahogyan olvassuk János első levelében. Mi azért szeretjük, mert ő előbb szeretett minket. Ő szeretett minket akkor, amikor még szerethetetlenek voltunk. És úgy szeretett minket, hogy odaadta az ő fiát, hogy megmentse minket. A Római levél 5. fejezetében olvassuk, Isten azonban abban mutatta meg rajtunk az ő szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. És ő örökké szeret minket. Egy másik próféta, Jeremiás ezt írja, távolból jelent meg nekem az Úr. Örök szeretettel szerettelek, azért vontalak magamhoz hűségesen. És nincs semmi, ami csökkentheti, és nincs semmi, ami elpusztíthatja, vagy legyőzheti ezt a szeretetet. És megint csak Pál apostol a Római levélből írja, kiválasztaná el minket a Krisztus szeretetétől. Nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhezés, vagy mezítelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver. Hiszen megvan írva, te érted, gyilkolnak minket nap, mint nap, vágó juhoknak tekintenek minket. De mindezekkel szemben diadalmaskodunk azáltal, aki szeret minket. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység. Sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Isten az ő tenyerébe vésett bennünket, olvassuk itt Ézsaiás könyvében. Persze Istennek nincsenek olyan kezei, mint nekünk, ez egy nyelvi eszköz, amit antropomorfizmusnak szoktunk nevezni, amikor valamilyen emberi tulajdonságot ruházunk rá, az ő jellemzésére, hogy jobban megérthessük őt. A mi kapcsolatunkban Istennel ez valósággá vált. Mert amikor Jézus emberi testet öltött, Istennek valóban lettek kezei. És amikor meghalt a kereszten, szegek, amelyek átszúrták az ő kezét, ugyan nem a tenyerébe véstek bennünket, hanem a kezébe, és ezzel örökké tartó jelei lettek az ő szeretetének és az ő kapcsolatának.
a megváltott népével.
Mert ő nem fog minket megtagadni. Az ő vele való kapcsolatunk bizonyítéka mindig ott van ő előtte, élvezhetjük üdvösségünk örök biztonságát. Úgy van leírva Isten, mint egy őr. Az utolsó versben, amikor olvassuk, hogy a falak előtte vannak, mint egy őrnek. Mert ő nem hagyta el, és nem feledkezett meg Sionról, a falai mindig az ő szeme előtt vannak. Mint egy őr, Isten éberen és gondosan ügyelt népének szükségeire. És Izrael népe és az ígéretek, amelyeket adott neki, mindig az ő szívén voltak. Sokan az izraeliták közül attól féltek, hogy Isten elfelejti az ő ígéreteit, amiket nekik adott. Nem látták, hogy Isten még a látszólagos katasztrófában is az ő tökéletes akaratát munkálta az ő népe számára. És minden részletre odafigyelt az életükben. És ő ugyanezt teszi értünk is. Lehet, hogy úgy tűnik, hogy Isten elhagy bennünket olykor, lehet, hogy úgy tűnik, hogy Isten megfeledkezik rólunk, de ez csupán a látszat. Olyan látszat, amit emberi érzéseink, emberi gondolataink táplálnak bennünk. De az igazság az, hogy Isten soha nem felejt. Ez az ő örök garanciája. Hadd idézzem megint Pál apostolt a római levélből. Nem kételkedett Isten ígéretében hitetlenül, hanem megerősödött a hitben dicsőséget adva Istennek, és teljesen bizonyos volt abban, hogy amit Isten ígért, azt meg is tudja tenni. Ugye milyen ígéretekről beszél itt Pál? Hát mindegyikről. Az ő jelenlétéről, az ő gondviseléséről, az ő békességéről, az ő erejéről és az ő céljáról, amit nekünk ad. Mert Isten rajtunk tartja a szemét, és terve van azzal, hogy gondoskodik rólunk. Izrael ellenségei elhagyták a helyüket, és az ő gyermekei hazatérnek. Ez az ígéret számukra ugye a jövőbe mutat, arra az időre, amikor a nép helyreáll. A jövője a népnek fényesebb, mint a múltja, mert Istennek terve van Izraellel. Terve van Istennek nem csak az Izraellel, hanem az ő egyházával is. Sőt, nekünk még fényesebb jövőnk van, mint Izraelnek. Gondoljunk csak arra, hogy megváltunk, megígérte, hogy visszatér, hogy magához vegyen bennünket. Pál apostol a Tesszalonikai első levélben írja, amint felhangzik a riadó hangja, a főangyal szava és az Isten harsonája, maga az Úr fog alászállni a mennyből, és először feltámadnak a Krisztusban elhunytak. Azután mi, akik élünk és megmaradunk, velük együtt elragadtattunk felhőkön az Úr fogadására a levegőbe, és így mindenkor az Úrral leszünk. Vigasztaljátok tehát egymást ezekkel az igékkel. Mert ami megváltunk, elment, hogy helyet készítsen nekünk. Megígérte, hogy letörli a könnyeinket. Megígérte, hogy egy mennyegzőre visz bennünket. Amint a Jelenések könyvében olvashatjuk, örüljünk és újjongjunk és dicsőítsük őt, mert eljött a bárány mennyegzője, felkészült menyasszonya és megadott neki, hogy felöltözzön tiszta, ragyogó gyolcsba. A gyolcs ugyanis a szentek igaz cselekedetei. Így szólt hozzám, írd meg, boldogok, akiket meghívtak a bárány mennyegzőjének vacsorájára. Majd így folytatta, ezek Isten igaz igéi. Megígérte nekünk, hogy velünk lesz. Ezután megmutatta nekem az életvizének folyóját, amely ragyogó, mint a kristály, és az Isten és a bárány trónjából ered. A város főútjának közepén a folyó két partján van az életfája, amely 12 termést hoz, minden hónapban megadja termését. A fa levelei a népek gyógyítására valók. Nem lesz többé semmi elátkozott. Isten és a bárány trónja lesz benne, szolgái pedig imádják őt, és látni fogják az ő arcát, és az ő neve lesz a homlokukon. Éjszaka sem lesz többé, és nem lesz szükségük lámpásra, sem napvilágra, mert az Úristen világít meg nekik, és uralkodnak örökkön, örökké. Azután így szólt hozzám, ezek az igék megbízhatók és igazak, mert az Úr a proféták lelkeinek Istene elküldte angyalát, hogy megmutassa szolgáinak mindazt, aminek hamarosan meg kell történnie. Amikor minden reménytelennek és sötétnek tűnik, emlékezzünk arra, hogy kicsoda az Isten. És hogy mit ad nekünk az Isten, az pedig számunkra, minden napunk számára örömöt ad. Ahogyan olvast, vagy ahogyan énekeltük az énekben, öröm van nálad. Mert mindaz, amit az Isten tett, értünk egyszülött fiában, itt a kereszten, és az ő feltámadásával, az nem másra, mint örömre ad okot. Még akkor is, hogyha olykor sötétségben érezzük magunkat. Pál apostol a Filippi levélben ezt írja, hadd zárjam most ezzel az igehirdetést. Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, el is végzi a Krisztus Jézus napjára. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyán, köszönjük neked, tanítasz bennünket a te igéddel arra, hogy emberi érzéseink szerint talán úgy érezzük, hogy te elhagysz bennünket, nem vagy velünk, de te eközben mindig ott vagy, mellettünk, ránk nézel, szent lelkedet küldöd nekünk, hogy kiléphessünk ebből az érzésből is, újra a te örömöd járhasson át bennünket. Köszönjük ezért azt, ami ezt az örömöt táplálja, egyszülött fiad kereszthalálát és feltámadását, amely biztosít bennünket a reménységünkről, az örök életről. Amen.